Az emberiség kényelmét és kedély állapotát egyaránt meghatározó hőfok befolyásolásának vágya sokkal az első légkondicionáló modell megjelenése előtt is fontos kérdés volt. Egészen az őskorig visszamehetünk a történelemben, már ott is találtunk példát arra, hogy a forróság elviselése érdekében menedéket kerestek az emberek. Modern világunkban a technika egyre gyorsuló fejlődésének köszönhetően a légkondicionáló mára otthonainkban is egyre gyakrabban megtalálható. A klímaberendezések működésének elvéről hatásáról kérdeztük Géczi Istvánt, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület titkárát, a riporter Jászter Beáta.
A légkondicionálás nem is 20. századi találmány, hanem egészen a régi időbe vezet.
Igen, kimondottan a régi időkre vezet vissza. Korábbi időszakokban, amikor találkoztam először azzal, hogy a ókori keleten már olyan épületeket terveztek, építettek, amik biztosították gyakorlatilag a nyári hűtést, egyfajta légkondicionálást. Hát ennek most egy kicsit szisztematikusabban utána néztek. Körülbelül 2500, de lehet, hogy 3000 évvel ezelőtt már megszülettek az első olyan épületek, amelyek ugye mindenféle modern eszköz nélkül, de gyakorlatilag légkondicionáltan működtek a nyári forróságban. A helyszín a gyakorlatilag az ókori Perzsia, tehát a mai Irán térsége, és a két legalapvetőbb természeti eszköz használták, hogy, amiről már sokat beszéltünk, gyakorlatilag ez a víz és a légáramlás, a levegő. A kezdetlegesebb verzióba gyakorlatilag ilyen kis széltornyok helyeztek el az épületeken, és azokon vezették be a levegőt az épületbe, de oly módon, hogy az vízzel érintkezve, illetve egy ilyen több csatornás rendszeren, mint például a cserépkályhák belseje, aki ismeri, lehűlt, illetve a víz által ugye párával is tértődött, ami elviselhetőbbet, ez és úgy vezették be a lakásba. Ez egy taport is készülte. És a kialakuló légnyomás különbség miatt a melegebb benti levegő pedig szépen tudott távozni. Illetve ezek nem csak az, hogy tudott, ezek sok helyen mai napig működnek ezek a rendszerek, illetve ott a nagyvárosokban sok helyen mai napig ajánlják ilyeneknek az építését. És ahogy én elnézegettem a képeken, valószínűleg a mérnökeink akkor olyan vennék a lakások tervezését, gond nélkül az új építési épületeknél ezt nálunk is meg tudnák oldani.
Nem csak a levegőt, hanem a vizet is felhasználták régen a légkondicionáláshoz. Hogyan?
Igen, tehát a vizet is felhasználták. A vízzel leginkább való hűtés, tehát szerintem aki a római történelemmel foglalkozott, leginkább ott találkozhatott vele. Ugye ott a jobb módúak építették úgy a villáikat, hogy eleve befele voltak zártak, és a világ belső részében pedig mindig volt elhelyezve vízmedence, illetve kis csatornák, illetve még módosítok, hogy akik arabokkal, tehát az arab építészettel találkoznak, ott ugyanúgy megtalálják ezt, mert lényegében ezeket tovább vitték ők, és ezek a kis vízmedencék, zubogók, csatornák, ezek, amik biztosították a hűtést, természetesen együtt a növényzettel, mert nagyon fontos volt, hogy itt a növények ugye minél több vizet elpárologtatnak, annak megfelelően hűtötték ezeknek az épületeknek a belső részét, illetve igyekeztek ugye ezeket úgy kialakítani, tájolni, hogy leárnyékoljanak minél nagyobb területet. Ezért voltak nagyon sűrűn is építve egymás mellé az épületek, hogy magukat az utcákat is le tudják árnyékolni.
Gyerekkoromban azt sem tudtam, mi az a légkondicionáló berendezés. Most kevesebb a tűrőképességünk a mai világban, vagy régen sem bírtuk a meleget, csak nem voltak hozzá eszközeink, mert most azt látjuk, hogy boltokban, lakásokban, meg hát az autókban is. Hát régen a Trabanttal elmentek Olaszországba légkondicionáló berendezés nélkül, most meg már Sárospatakig nem bírunk elmenni nyáron, ha nincs a kocsiban légkondi.
Itt is legalább két dologról beszélhetünk. Egyik az, hogy annak idején, illetve régebben pár generációval ezelőtt is, ugye az élet nagy része azért kizajlott a szabadba. Tehát alapvetően az ember ahhoz volt hozzászokva, annak megfelelően öltözködött, ugye, hogy télen a hideg nyáron a napsütés, az erős sugárzás ellen meg legyen a védelem, és az épületek ugye elsősorban gyakorlatilag éjszakai tartózkodást biztosítottak, tehát ilyen tekintetben nem volt nagy szerepe, hogy mennyire hűtött, nem hűtött, ha vastag falak, persze ennek megfelelően tényleg hűvösen is tartották nyáron. Időközben ugye megváltozott az életvitelünk, ez az egyik, sokkal többet vagyunk épületben. A másik, inkább a fő probléma, hogy nagyon koncentrálódott a népesség, ugye a városokba. És hogyha most még globális felmelegedésről nem is beszélnénk, önmagában a város, a rengeteg aszfalt fölöttel, beton fölöttel sokkal nagyobb mennyiségű ugye hősugárzás, napsugárzás nyel el, és sugároz vissza. Tehát ez miatt már maga a városok, azok mindig egy hőszigetet alkottak a környezetükben. Napjainkban ez még pluszban jön, ugye, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a globális felmelegedés, ami fokozottan jelentkezik a városoknál. Tehát itt a szűk környezetünkben is tapasztalhatjuk minden nyáron, ugye pont ennek a hősziget hatás miatt, hogy itt május végétől június, július nagyon gyakran, ugye Újhelyt elveti délután egy ilyen kis zápor, amikor a környező településeken minden csont száraz, mert az a pár fok hőmérséklet különbség, ami kialakul, már elég ahhoz, hogy itt legyen egy erős feláramlás és egy alkalmi eső, míg a településen kívül ez nem tud kialakulni.
A légkondicionáló berendezés ugye az, ami bent a lakásban lehűti a szoba az adott helyiség hőmérsékletét. Hogyan működik?
A légkondicionálóknak a működése vagy gyakorlatilag ugyanaz, ami a hűtőgépeké. A hűtőgépben ugye a hűtő belső teréből vonja ki a beltéri egység az energiát, és ugye a hátán, aki meg néha-néha odanyúl érzi, hogy ott vannak a külsőnő, ami viszont elég rendesen felmeleget, ugye leadja a hőt. Tehát az épületeknek, a légkondicionálóknak körülbelül ez a helyzet, hogy a belső egység az bentről energiát von ki, az konkrétan gyakorlatilag a vízpárát von ki, ugye mert a bőrünkön elsősorban annak megfelelően érezzük a különbözőnek a hőhatást, hogy mennyi a páratartalom. Tehát ugyanazt a hőmérsékletet érezhetjük kimondottan kellemesnek, mondjuk ha egészen alacsony a páratartalom, tehát lemegy 50% alá 40-30%, vagy 20% az már a sivatagi, de ha felmegy 60-70%-ra, akkor pedig ötőhelyünkbe izzadunk, mert akkor közeledünk a trópusba. Tehát itt is az a játék megy alapvetően, hogy a vizet kivonni, ismerős is ott vannak a csövek, ugye, amikor folyik ki a pára, tehát ha sikerül benne a lakásban lecsökkenteni a páratartalmat, akkor ebben már az embernek ugye kellemesebbé lesz a hőérzete, és ebben érjük el ezt a klimatizálást. A korszerűbb berendezések ugyanezt az elvet követik, annyival jóval energiatakarékosabbak, amiről beszéltünk már a légkondival történő fűtésről. A klórkorszerűnél ugyanezt töredék energiával vízik a hűtés esetében is, hogy a környezetből felvett energiát használják a belső terület lehűtésére.
Nem mindig áldás a légkondicionáló berendezés, hiszen amikor az Egyesült Államokban elindult ennek a gyártása és felszerelték vele a legtöbb intézményt, lakóházat, akkor bizony egy nagyon csúnya betegséget is terjesztett a légkondicionáló berendezés.
Kialakult, hogy a rendszeresen nem tisztított légkondicionáló berendezésbe bizony meg tudnak olyan vírusok, baktériumok telepedni, amelyek, ha újraindul a rendszer, akkor villámgyorsan bejutnak a belső térbe, és bizony fertőzéseket okozhatnak. Főként tüdőgyulladás többek között. Évente legalább kétszer azt ellenőrizhetni kell, kitakarítatni kell szakemberrel, mert saját magát betegítheti meg az ott élő ember. Nyári időszakban egyre több olyan eset, hogy bizony tüdőgyulladással kötnek ki emberek, nem akárcsak baktériumvírus miatt, hanem egész egyszerűen a hőmérséklet különbség miatt. Ami még elfogadható, vagy szokták mondani, az a maximum 10 fokos különbség. Tehát annál nagyobb különbséget semmi esetre se szabad csinálni a külső és a beltér között, igazából ennél jóval kevesebb. Tehát ami a szervezetet nem fogja megviselni soha, az csak a pár Celsius fokos különbség, viszont a pár Celsiusok is már érezhető és pihentető. Viszont egy 10 Celsius fok, pláne olyan esetben, amikor valaki sűrűn jön, megy, akkor bizony nagyon veszélyes. Az autóba is igazából a légkondicionáló csak akkor lenne szabad bekapcsolni, ha az ember tudja, hogy tartósan hosszabb távon fog ott autókázni. De az, hogy 5 percre lehűti magát, akár 20 fokra, utána meg 30 fok, és megint, az nagyon könnyen a megbetegedéshez vezet. Igen, a szervezet ezt nem viseli el, nem ehhez alkalmazkodott az ember.
Vannak-e mérések vagy kutatások arra, hogy a légkondicionáló berendezés hogyan hat a környezetre, a természetre? Nyilván nagyon sok energiát von el, de vajon szennyezi-e a környezetet?
Amikor a történet elindul, ugye egy kicsit több mint 100 éve, kezdetben még kimondottan veszélyes anyagokat, tehát amit akkor ismertek, például a propángáz mindenki ismeri, robbanás veszélyes is, és ilyenekkel kezdték a hűtést. Ugye ez ugyanez volt az ammóniával is, és az idősebbeknek még van emlékük, hogy a hűtők ez keringet, és balesetveszélyt jelentett. Ezeket váltotta később egy cifra nevű gáz, amit hétköznapi hát úgy ismerjük, hogy freonok, és ugye évtizedekig ez volt a fő hűtőközeg, és bizony hosszú évtizedek után derült ki a 80-as évekre lényegében, hogy ugye a légkörbe kikerülő freongázok nagyon komolyan károsítják az ózonréteget. Hát ebből kifolyólag napjainkra ez meg lett tiltva, illetve föld nagy részén ténylegesen is már ki lett vonva a használatból. Ugye az ózon károsodással kapcsolatban rengeteg hír szerepel, tehát arra nagyjából talán mindenki tud. És mostanra, tehát technikailag meg lett oldva, olyan gázokat használnak, amelyek önmagában már nem veszélyesek, illetve nem környezetszennyezők. Tehát ez volt az egyik oldala. A másik viszont az energia felhasználás kérdése, ugye. Az Egyesült Államokban is, amikor ez elindult, alapvetően ugye elég ipari cél, és aztán aki jobban él, megengedhette magát, presztízs, elindult szépen, mint presztízs beruházás, hogy magasabb életszínvonal része, légkondicionálás. Előbb ugye a lakásba, aztán az autóba. Napjainkban eljutottunk oda, hogy az átlag emberek jó része is úgy van, hogy különben nem tud létezni, ha nincs légkondicionáló, ugyanebből, hogy követem a fogyasztási mintát. És a gazdasági élet átalakulásával, de erről is beszéltünk már korábban, hogy napjainkban a fő energiafogyasztó az nem az ipar, nem a mezőgazdaság, hanem gyakorlatilag az ember otthon, a rengeteg elektronikai berendezéssel felszerelt lakásába, és eljutottunk oda az elmúlt években, hogy pár évvel ezelőtt a dél-európai országokban már a nyári energiafogyasztás óta sokkal nagyobb, és nem a téli, pont azért, hogy mindent hűtünk, és ha jól emlékszem, a tavalyi évben már nekünk is nyáron, ugye a hőhullámok idején volt olyan időszak, hogy több energiát fogyasztott Magyarország hűtésre, mint télen fűtésre.
Akinek van légkondicionáló berendezése, az nyáron kellemes hőmérsékletet teremt az otthonában. Akinek nincs, az mondjuk mit csináljon egy panelház negyedik emeletén, amikor kint 35 fokot mutat a hőmérő higanyszála, hogyan tudja kellemesebbé tenni a mindennapjait?
Visszatérünk a természetet, mindig az segít a legtöbbet. Erkély általában akad, terasz általában akad, az kellő mennyisége sikerül telerakni zöld növénnyel, olyan, ami jó mennyiségben párologtat, nedvességet biztosítunk neki, fároló vízfületet, akkor már sokat tudunk tenni azért, hogy kellemesebb legyen a klímánk. Kicsit kilépve a panelektől, mi kertesházban lakunk, egy lugas leárnyékol, a napsugárzás már nem éri közvetlen a felszín, már nincs melegedés, megint a minél dúsabb növényzet párologtat, és már is megint csökkenti a bejutó meleg levegő mennyiségét, meg hőfokát. És nagyon sok ilyen apró praktika van, tehát ami mindent a lényeg az, hogy minél több olyan párolgó felület, ami energiát von el, illetve minél nagyobb területen megakadályozni, hogy a napsugárzás közvetlenül érje a felszínt. Akár például a házfalat is. Nagyon sok régi háznál ismerős, hogy be van futtatva borostyánnal, vadszőlővel. Ugyanez a szerepük. Tehát a vadszőlő és a borostyán és a zöld felület ugye közvetlenül elnyeri a napfényt, eleve párologtat, nedvességet ad le, plusz maga az épület felülethez már nem jut a sugárzás, nem tud átmelegedni. Panelekhez még visszatérve, egyik működő lehetőség, hogy mindig hűteni a lakást, például az éjszakai teljes keresztülszellőztetés. Amennyiben pedig ugye ez, tehát nyáron is, nappal is benne kell tartózkodni, ott is a különböző párologtatási lehetőségek, nedves kendő törölköző emberre, a levegő mozgás útjába. Aki nagyon szereti a gicses dolgokat, vannak ilyen házi csobogók is, amik ugyanerről szólnak, ugye csak a kellő méretet kell megválasztani, hogy szintén ott a vízbugyogás, egy még kellemes hangulatot is terem, meg a párolgással megint hűt.
Kedves hallgatóink, a klímaberendezések működésének elvéről, hatásáról kérdeztük az előzőekben Géczi Istvánt, az Abaúj Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület titkárát, a riporter Jászter Beáta volt.